Folytatjuk a beszélgetést Szálkai Andrással, a Raiffeisen Capital Management Bécsi portfólió menedzserével. Az általad említett részvény egyébként 5 év alatt több mint 4-szereződött, és néztem, hogy a jelenlegi árazás olyan 30 körüli árfolyam nyereség mutató, tehát annak ellenére, hogy ilyen jól teljesített a részvény, meglepő módon, de még az árazása is emelkedni tudott, ugye te ilyen 25 körüli értéket mondtál.
Igen, igen, tehát annak egy visszatekintő pillanat volt annak idején. Ennél a részvénynél is azért nem mondom, hogy ez is örökké fog tartani. Tehát valaki csak azt nézi, hogy pi alapon mit vegyünk, akkor belekerülhet egy csapdába, tehát csak a fundamentális értékelők befektetés alapján, akkor csapdába is kerülhet. Most mondok erre is egy példát, hogy megint csak egy lengyel példát mondok, hogy annak idején sokan nagyon nézegették a lengyel energiacégeket, gyakorlatilag 1-es, 2-es PIN forog. Például egy Tauron Polska, vagy egy PG Polska Grupa Energetika, tehát ezek a legnagyobb, olyan, mint a magyar MVM. Akkor most akkor, hogyha így nézem, akkor ez egy abszolút masszív, olcsó, alulértékelt részvény. Igen, és gyakorlatilag hozamot meg nem csinált. Persze ugye hozzá kell tennem, hogy ezekbe szén alapú befektetés, tehát hogy a lengyel energiaszektor az még mai napig is 70% az áram előállításnak szén alapú. Tehát abszolút ebbe például a környezetvédelmi alapú befektetésekben nem tudnak belekerülni ezek a részvények. Tehát ilyen dolgokat kell figyelni, tehát nem lehet már úgy, mint régen 15-20 éve csak a fundamentális alapon befektetni, mert vannak más faktorok, amit figyelembe kell venni. Lásd mondjuk a technológiai részvények, tehát más stratégiákat kialakítani, és más szemmel is nézni a világot. Azt meg kell mondanom sajnos, hogy azért ebbe a közép-európai régióban mondjuk nagyon-nagyon hiányzik ez a technológia, tehát nem nagyon van ugye reprezentálva ez a dolog, és ezt azért látszik, hogy ez a régió baromira lemaradt gyakorlatilag a globális részvénypiacoktól, leginkább ugye az amerikai technológiától, gyakorlatilag ez dominálja az összes részvénypiacot, hogy globálisan nézzük, akkor az amerikai részvénypiac az 80%-a a teljes globális részvénypiacnak. Tehát, hogyha valaki részvényekről beszél, akkor gyakorlatilag a mi régiónk vagy a többi nem amerikai másik kategóriába kerül. Ennek ellenére én azt látom, hogy mondjuk, tehát, amit említettem, hogy idén és jövő évben is, sőt még talán 2025-ben is most van egy olyan helyzet, ami miatt egy különleges helyzetben van a mi régiónk, van egy növekedési potenciál, egy részvény emelkedési potenciál, ez még előttünk áll. Tehát ezt én úgy gondolom, hogy vannak lehetőségek most a piacban.
Ilyen nagy port kavart a magyar sajtóban, hogy a román GDP bizonyos mutatók alapján, illetve életszínvonal már meghaladta a magyar. Viszont mi a helyzet a román tőkepiaccal? Hogy látod, az ottani tendenciák követik-e, leképezik-e a makrogazdaságban tapasztalható jelentős javulást?
Hát ugye ott is meg kell mondjuk, hogy már beszéltünk ezekről az EU pénzekről, ugye Görögország mellett egyébként Románia is az egyik ilyen nyertes ennek az új költségvetési 7 éves tervnek, mint egy később csatlakozott EU ország, tehát Románia is például tavaly 2%-os GDP növekedést tudott csinálni, miközben az egész EU-ban 0% körül van. Ott gyakorlatilag most van az, ami nálunk volt mondjuk 5 éve EU pénzbe, tehát ez egy ilyen hatás. Azt meg kell mondjam, ugye már beszéltünk arról, hogy a piac méret számít. Lengyelország mellett még Románia az, ami egy nagyobb, relatíve nagyobb lélekszámú ország itt a régióban. Ugye a gazdaság méretben is emiatt ugye nagyobb, emiatt a tőkepiac is nagyobb tud lenni. Ott is ugye hasonló, hogy amit tettem, hogy sajnos az, hogy egy tőkepiac sikeres legyen, először mindenképpen a hazai tőkének valahol meg kell erősödnie, és ott is egyébként a Romániában is nagyon erős a nyugdíjpénztárpiac. A román piacon még egy dolog van, hogy ugye ott volt egy privatizációs alap, aki ez a Fondo Proprietate nevű cég, amit kiadtak egy amerikai alapkezelőnek, hogy menedzselje ezt a vállalatot, és gyakorlatilag ők hosszú évek során építették a piacot. Tehát az ő hatásuk elég pozitív volt. transzparenciába, illetve edukációba, stb. Tehát minden szempontból építették ezt a tőkepiacot, és ugye ennek a legutolsó lépés, ami idén volt, ez a hidroelektrika IPO. Tehát itt jön be az, hogy vannak olyan méretű cégek, olyan méretű eszközök, amik bekerülhetnek a tőzsdére. Tehát hogyha nagyobb a gazdaság, akkor nagyobb cégek tudnak bekerülni a tőzsdére. Tehát Európa másik legnagyobb vízi erőműve, tehát ilyen nekünk nincsen Magyarországon. Tehát ugye ez az, ami húzza a román tőkepiacot, és végül egy harmadik faktor, amit el kell mondanom, hogy a román tőkepiac az egy harmadik kategóriában volt, tehát ők még mindig nincsenek benne ebbe a globális tőkeforgalomban, mert gyakorlatilag az index vállalatok, akik lefedik a részvénypiacokat globálisan, kategóriákba osztják a részvénypiacokat, ugye van a fejlett országok, vannak ezek az úgymond emerging vagy fejlődő kategóriában, van Magyarország, és van még egy harmadik kategória, minden más, ami ebben nem kerül bele, ez az úgynevezett frontier, régen egyébként a frontier volt a vadnyugat Amerikába, tehát hogy tényleg még a vadkeleti piacok, nem tudom, tehát hogy tényleg ebbe a frontierbe ilyen piacok vannak, mint Nigéria, Románia, Vietnám, tehát hogy valamilyen szinten ott az infrastruktúra, vagy a piacméret, vagy tehát van valami olyan dolog, ami nem felel meg a standard követelményeknek, és emiatt oda globális befektető nem lép be, csak egy gyakorlatilag olyan, aki egy extra kockázatot is hajlandó bevállalni, és Románia itt ebbe van még mindig. Ugye a románok már évek óta próbálnak előrébb lépni, de egyelőre ezt a lépést még nem tudták megugrani, és most talán, hogyha ez a hidroelektrika most sikeres volt, akkor van rá esély, hogy beléphetnek ebbe a klubba, ahol Magyarország is van. Ez húzza a tőkepiacot, és amit mondtál, hogy gyakorlatilag ugye a gazdasági teljesítmény valamilyen szinten jobb volt az utóbbi években. Én azért azt mondanám, hogy nincsenek egyébként csodák, tehát igen, ők egy alacsonyabb bázisról indulnak, hogyha alacsonyabb bázisról indulsz, akkor magasabb növekedést tudsz fölmutatni. Őnáluk is a demográfiai problémák ugyanúgy megvannak, tehát ők is valahol majd egyszer elérik azt a szintet, ahol van már nehezebb tovább lépni, de még ebben a pillanatban úgy néz ki, hogy vannak még tartalékok, és Romániának ugye egy nagy szerencséje az, hogy ebben a régióban az egyetlen olyan ország, aki nyersanyagokkal rendelkezik, tehát a gáz, olaj, illetve egyéb ásványkincsek megtalálhatók. Nem mondom, hogy egy globális szinten egy hatalmas méret, de ugye európai szinten ők tényezők tudnak lenni. Nem sok olyan ország van, aki olajból, illetve gázból önállátó tud lenni. Ebbe a régióban Románia az egyik ilyen ország. Tehát, hogyha most azért belegondoltok abba, hogy itt mindenki azon retteget, hogy fogunk fűteni, a románoknál ez föl sem erült, mert saját gázuk van. Nem függenek senkitől. Egy ilyen helyzetben természetesen, hogy ők jobb gazdasági teljesítményt fognak felmutatni.
Mit gondolsz az IPO-król, SPO-król, tehát ezekben mennyire látsz ilyen extra lehetőséget, mennyire jut időd egyébként ezeket megnézni?
Én abszolút, én egy nagyon nagy SPO, IPO fan, vagy nem is tudom, hogy magyarul, tehát hogy én szeretem ezeket a történeteket, ugyanis, hogyha egy cég egy ilyen lépést meglép, ugye az látszik az, hogy akkor a menedzsmentnek van egy gondolata, van egy kilép megint a piacra, ismét próbálja eladni magát, növekedést akar a cégbe csinálni, tehát itt abszolút pozitívan fogadom az ilyen történeteket. Egyébként ez lenne a lényege a tőkepiacoknak, hogy tehát nem csak egy ilyen kaszinóként tekinteni rá, hogy valamilyen szinten valaki pénzt akar csinálni, és akkor trédel, hanem egy ilyen tőkeallokációs lehetőség, és cégeknek növekedési lehetőséget ad, finanszírozási lehetőséget ad, hogy gyakorlatilag mi az, ami mi értéket tudunk teremteni, vagy hosszú távon a gazdaságba pozitív hatást tudunk hozzáadni a piacokhoz. Hát ez az a dolog, amivel hát tudunk hozzáadni pozitívat, hogy gyakorlatilag hozzájárulunk ahhoz, hogy új technológia jelenjen meg, növekedés jelenjen meg, új piacokat tudjon meghódítani egy cég. Mert önmagában az, hogy 10 éven keresztül benne van a portfólióban egy részvény, és ülsz rajta, hát nem tudom, hogy annak mi az addicionális hatása a gazdaságra. de mondjuk, hogyha tényleg vannak ezek az SPO-k, IPO-k, ez az, ami a hozzáadott értéket tudja adni a gazdaságnak.
Viszont egyes fenek, hogy a te szóhasználataddal éljek, azt gondolják, hogy a tőkeallokáció mellett a világ zöldítésében is, és jobb átételében is szerepük lehet az alapkezelőknek. Nálatok ez hogy csapódik le? Egyrészt cég, szinte a Raiffeisennél természetesen az ESG-re gondolok, mint buzzwordre. Te személy szerint hogy látod, hogyha személyes véleményt is megfogalmazhat, hogy ez tényleg szerinted van-e értelme, does it make a difference, tehát tényleg van-e hatása, vagy ez csak egy marketing gimmick?
A mi cégünk egyébként utóbbi 3 évben gyakorlatilag a teljes termékpalettát 95%-ba átalakítottuk, és mi abszolút egy ESG alapú befektetők vagyunk, és egy nagyon specialista vagyunk ebbe a dologba, tehát elég sikeres volt a cég ebbe a kategóriában. Az én alapom is a közép-európai alapom, az gyakorlatilag most augusztustól alakítottuk át ESG alapú befektetésre. Arra a kérdés, hogy ez marketing vagy nem marketing, az idei és a tavalyi évben emiatt a energia válság miatt Európában, illetve a világban ezek a globális kockázatok miatt, gyakorlatilag ez a dolog, ez elvesztette az úgymond népszerűségét, vagy nagyon sok negatív hangot lehet hallani. Én azt szoktam mondani erre, hogy én értem, hogy most akkor sokan megkérdezik ezt az egészet, csak akkor mondjon helyette valami olyat, tud valami helyette valami mást, vagy jobbat. Tehát, hogy továbbra is látszik az, hogy melegszik a bolygó, látszik az, hogy klímaváltozás van, látszik az, hogy gyakorlatilag menekült válság van, látszik az, hogy szociális válság van a világban. Mit tegyünk ellene? Vagy mi a válasz erre, vagy mit lehetne tenni? Én nem mondom azt, hogy ez egy tökéletes válasz, de én azt mondom, hogy legalább akkor valamit teszünk, és azt mondom, hogy igenis, hát nem tudom, hogy milyen hatása van, de minden esetre elindított egy gondolkodást, a cégvezetés a vállalatoknál ezt úgy érik meg sokan, hogy ez egy bürokrácia, egy extra feladat, egy már megint kell valamit csinálnom, riportolnom kell. Igen, hogyha csak erről szól a dolog, akkor nem sok értelme van, hogyha viszont a vállalati folyamatokban tényleg van valami változás, illetve átalakít dolgokat, mégiscsak a gazdaságnak a szerkezete át tud alakulni egy olyan irányba, hogy a bolygónak a nyersanyagainak, illetve az erőforrásainak a használata, tehát az erőforrás, ugye a mi emberek is betartozunk, használata mégiscsak egy olyan irányba tud átalakulni, hogy nem csak a úgymond kizsákmányolásról van szó, hanem gyakorlatilag próbálunk egy olyan modellt követni, ahol mi is visszaadunk bele, vagy most jön be, ugye ez a szép szó, a fenntarthatóság irányba tudunk lépni, én szerintem ez pozitív. Tehát, hogyha ezt meg tudjuk lépni, én ezt nem csak támogatni tudom. Sajnos én azt látom egyébként, hogy megint csak vissza tudok térni arra, hogy megyek konferenciákra, és negatív a hangulat ebbe az irányba. És szerintem mégiscsak, ha jót tesz a világnak, ha előrébb lépünk ezzel, én szerintem ez egy pozitív dolog.
Ti egyébként hogy dolgoztok ezzel a scoringgal? Tehát mi az, amit te konkrétan figyelsz, és ugye mondtad, hogy az alapot átalakítottátok, ez a te döntéseidet, ez hogyan befolyásolja?
Igen, tehát gyakorlatilag, mint minden ilyen ESG alapnál, ugye vannak kizárt szektorok, ugye hát ez, amit említettem már az elején, a szén alapú energiaellátás az teljesen, vagy 90%-ba ki van zárva. Ugye a fosszilis energia az hosszú távon ugyancsak ebbe a kategóriá irányába indul, tehát hogy ez egyre inkább negatívan van megtekintve az olaj, a gáz, nálunk a nukleáris energia is egyébként Ausztriában az olyan a hangulat, illetve a hozzáállás, hogy az is egy negatív dolog, tehát hogy ezek ki vannak zárva, illetve hát ugye vannak mindenféle egyéb negatív kritériumok, gyerekmunka, vagy tehát olyan szociális negatív dolgok, amiket nem lehet elfogadni. Ugye a környezetszennyezésnek a mértéke egy vállalatnál, tehát ez abszolút, tehát hogy például ugye a bánya szektorban ez abszolút egy kategória, amit nézünk, hogy állnak ehhez, hogy reagálják rá, befektetnek-e ezekbe a technológiákba. És ugye Van egy úgymond egy, tehát ezek a kizárt dolgok, amire azt mondjuk, hogy akkor, ha ilyen van, akkor az nem fektetünk be, és akkor van egy olyan, hogy megállapítottunk egy standard szintet, tehát amit mondtál, hogy be vannak értékelve környezetvédelmi, szociális és governance alapon a cégek, ez az ESG, ugye, értékelés, és van egy minimum kritérium, amit meg kell lépni egy cégnek, hogyha az alá kerül, akkor kikerül a portfólióból. Érdekes módon most akkor említettem nektek ezt a dínót, például ott ez volt az egyik majdnem a legjobb befektetés a régióba, de például ott a menedzsment nem volt hajlandó ezekkel a dolgokkal foglalkozni, nem akartak menedzsment szinten hozzáállás negatív volt ehhez a dologhoz. Az egyik legrosszabb értékeltségű cég volt a régióba. Az egyik oka az volt például, hogy arra hivatkoztak, hogy igen, bürokrácia, tehát nem csináltak a munkavállalók körében elégedettségi felmérést, mert azt mondták, hogy őket nem érdekli, mert úgyis ezek vidéken lévő boltok, és őket nem érdekli, hogy a munkavállaló hogy áll ez hozzá, úgyis találnak egy újat, hogyha elmegy. Na most ugye persze abszolút negatív szkort kaptak például erre az S dologra, ez csak egy példa, hogy most, hogy mi volt az egyik ilyen negatív dolog a dinónál. Én például mondtam ott a menedzsmentnek, hogy hát nem értem, hogy miért annyira problémás ez a dolog, hát mindenkinek van mobiltelefonja, lehet mobil felmérést csinálni, hát hogy azt nem tudják megoldani. Hát, és hogy nem erre koncentrálunk, ez őket nem érdekli. Tehát, hogy ilyen dolgok vannak egy vállalatnál, hogy mi a menedzsmentnek vagy a vállalatnak a hozzáállása az ilyen dolgokhoz, őket nem érdekelt az, hogy milyen minőségű vagy összetételű élelmiszert árulnak a fogyasztóknak, megint csak arra hivatkozva, hogy a vidéki Lengyelországon kit érdekel, úgyis megveszik, amit árulnak, és azt számít, hogy olcsó legyen. Jó, hát akkor ugye egy ilyen ESG felmérésbe negatív pontot kapsz. Tehát, hogy én értem, hogy ők nem akarnak a nyugat-európai luxus élelmiszer boltokkal versenyezni, de hogy mondjam, tehát, hogy valahol mégiscsak a lakosságnak az életminőségére hatással van, hogy ők törődnek ezzel, vagy nem. Tehát ők nem akarnak ezzel törődni, ők a profitot teszik az első helyre. Igen, akkor ennek a konzekvenciája az, hogy akkor az ilyen felmérésekben negatív dolgokat. Egyébként aztán ugye most már a dínó is meglépett bizonyos dolgokat, és gyakorlatilag ezt a minimum kritériumot már meglépik. Tehát ők is bekerültek egy ESG portfólióba, a dínó nem lehetett benne még 2 évvel ezelőtt, most már lehet.
Köszönjük a beszélgetés Szálkai Andrásnak, a Raiffeisen Capital Management portfólió menedzserének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Szép hétvégét kívánunk.